1848-ban, sőt, hát már előtte Magyarországon polgári társadalomépítés folyt a törekvések, a gondolkodás, programkifejtés területén. 48-ban ez lényegében két szálon futott. Az egyik szál az a pozsonyi országgyűlés termeibe vezet, ahol a hivatalos Magyarország, a karok és rendek gyűlése, illetve a felső tábla törvényi szabályozással akarta az átalakulást megoldani. Ehhez csatlakoztak, vagy erre csatlakoztak a márciusi ifjak, akiknek magatartását részben az ifjúságra jellemző életkori sajátosság is befolyásolta. Az ifjúságban mindig van egy lázadó szellem, egy lázadó hajlam a fönnállóval szemben, de itt Magyarországon egy speciális eset forgott fent, nevezetesen a polgári nemzetépítés megvalósítása, a függetlenség egyidejű igénylése vagy megoldása mellett.
Ez a kor eszméinek hatására vetődött föl feladatként, programként, külföldi hatásra, vagy pedig ennek volt már egy mély belső előkészítése?
A belső fölismerés nagyobb volt, erősebb indíték volt. Azt már Széchenyi feudális rendszer kritikájában és később Kossuth politikai föllépésében is olvashatjuk, láthatjuk, hogy a nemesi nemzet Magyarországon már nem képes a magyarság fenntartására. Az, hogy nemesi nemzet és magyarság ketté vált a fogalmak szintjén, a magyarság fönntartásához elégtelen társadalmi alapokat kínáltak a nemesi nemzet képviselői, azaz a rendekbe csoportosult, a rendekbe szerveződött társadalmi rétegek. A rendi Magyarországból polgári Magyarországot, polgári nemzetet kellett alkotni, és a polgári nemzet a renden kívül élő 9 millió jobbágy befogadása nélkül nem volt lehetséges.
Ez kényszer volt, gazdasági, társadalmi, politikai értelemben?
Ez a korral való haladás. A reformgondolkodók, a korszak kiemelkedő politikusai ultima rációként mindig azt mondták, hogy a korral akarnak együtt járni. A kor kívánalmait veszik figyelembe, amikor az átalakulás programját kidolgozzák. Ez Magyarországon annyiból volt még sajátosabb, hogy a társadalmi haladás megvalósulásától, igenlésétől az ország, az állam függetlensége is múlott. Magyarországon ugyanis a feudális rendi keretek között érvényesülő politika nem föltétlenül a magyarság vagy a magyar nemzet érdekeit szolgáló politika volt.
Szűknek bizonyult a nemzet hagyományos feudális fölfogása, tehát a nemességre korlátozódó nemzetfogalom?
Hát a nemesi nemzet vagy rendi nemzet fogalom az lényegében azonos a régi populus verbőcianus fogalom, verbőci népe. Ebbe a népbe csak a birtokos honlakosok tartoztak bele, a birtok bírási joggal rendelkező karok és rendek, még az ebből kizárt ignobiliszek, nem nemesek, azok lényegében csak a plebszet, a köznépet alkották. Tehát a populus verbőcianus és a plebs, a köznép, az szemben állt egymással, utóbbi nem volt része a közjogi értelemben fölfogott nemzetnek.
Politikai értelemben ez milyen követelményeket támasztott?
Ez politikai értelemben nagyon nagy követelményeket és fontos feladat megvalósítását írta elő. Kossuth látta talán a legtisztában ezeket a feladatokat, amikor kidolgozta az érdekegyesítés és a jogkiterjesztés elvét. A nem kiváltságos réteg nemzetbe emelésének módszerei különböztek Európában. A francia forradalom harmadik rendje önmagát azonosította nemzettel, amelyhez csatlakozni lehetett. Ő nyitva hagyta saját, maga által megállapított kereteit az egyház és a nemesség képviselő előtt. Itt nálunk Magyarországon Kossuth a nemességre jellemző, vagy a nemesség privilegizált helyzetét akarta kiterjeszteni a nemnemesekre, tehát a jogkiterjesztés a nemesi szabadságjogok generalizálásában jött létre. Az érdekegyesítés pedig ennek a tartalmi fedezetét jelentette. A nemzeti közérzület létrejötte, a nemzeti érzés és a nemzeti tudat kibontakozásának az anyagi, tartalmi alapjául szolgált az érdekegyesítés.
Ezt meg lehetett volna békésen csinálni, ahogy Széchenyi remélte?
Hát ez az érdekegyesítés lényegében békésen zajlott le, mert mit értett Kossuth rajta? Azt, hogy a legeminensebb egzisztenciális érdekemen keresztül kapcsolom ezt a réteget is, meg azt a réteget is a nemzet ügyéhez. Úgy kellett megoldani a feudalizmus társadalmi rendjének lebontását, hogy az nagyon ne sértse a nemesség érdekeit se, de nagyon szolgálja és nagyon elősegítse a jobbágy emelkedését. Ez volt a kötelező örökváltság, tehát a nemességgel lényelették a békát Kossuth, odafordult hozzájuk, és azt mondta, tisztelt földes urak, kötelesek vagytok, kénytelenek vagytok elfogadni az urbéri kötöttségek eltörlését és a kötelező örökváltságot, a jobbágy pedig lényegében volt telki földjének polgári tulajdonos előtt. Így van egy érdekegyesség, egy érdekazonosság a polgári föld tulajdonban. A nemesség is megszerezte tovább élésének anyagi garanciáját jelentő, most már kötöttségektől mentes polgári föld tulajdont, és ehhez jutott a jobbágy is. Tehát egy fontos anyagi momentumon keresztül a nemzeti érdek érvényesüléhez kapcsolta a nemes érdekét is, és a jobbágy érdekét is.
Ha ez úgymond sikerült békésen, akkor mit mondhatunk a szabadság eszményről? Mennyiben jelentett az a nemzet immáron valamennyi tagja számára lehetőséget?
A szabadság eszme nemesi fölfogásban egy értéktartalmú fogalom a szabadság. A szabadság értéktartalma a hozzá párosítható felelősség. Még Széchenyi István is a reformkorban a szabadságról úgy gondolkodott, hogy az Isten igazából korlátozottan érvényesíthető érték, ez most a személyes szabadságra vonatkozik, ma úgy mondanánk az emberi szabadságjogok érvényesülésére, ami akkor a nemesi sarkalatos jogokban állt. Ezek kitágításában óvatos volt Széchenyi, ő a felelősséget kapcsolta a szabadság fogalmának érvényesítéséhez. Nyilván 1848-ban ez már nem állt, a szabadság részben törvény előtti egyenlőségben csúcsosodott ki. A törvény előtti egyenlőség a jobbágy számára a szabadságot hozta el, mert nem lehetett deresre húzatni. A feudális világ egyik, hát sokáig az emlékekben elkísérő relikviája a deres volt. Ezt 1848 után XY jobbágy állampolgárral már nem lehetett megtenni. Ez az első közvetlen élmény a jobbágy számára a szabadság megvalósulásának. A szabadság törvény előtti egyenlőségen kívül azt jelentette, hogy csoportok, egyének a klasszikus polgári jogok gyakorlásába léphettek. A gondolatokat szabadon lehetett közölni, az áprilisi törvények megfogalmazása szerint kimondták az egyesülési szabadságot, a népképviselet elvének rögzítésével lehetőséget adtak, ez már nem volt általános, hanem bizonyos módnak megfelelő, bizonyos előírásoknak megfelelő embercsoportnak, hogy befolyást gyakorolhassanak a közéletre. Ezek voltak a politikai szabadságjogok. A politikai szabadságjogok és a polgári szabadságjogokat meg kell különböztetni egymástól. A 48-as átalakulást rögzítő törvények egyértelműen kimondják, hogy állampolgári társadalmat hoznak létre. Nemzeti társadalmat, állampolgári társadalmat, amelyben a polgári szabadság és a polgári érdek egyesítés, érdek egység dominál. A törvények egy része ideiglenes jelleggel született, tehát nem is a végleges berendezkedés szándékával hozták, ugye Deák azt mondja, hogy ezek jó keret törvények voltak. Tartalmi precizírozására, részletezésére későbbi időpontban akartak vállalkozni, erre már nem került sor a szabadságharc kibontakozása miatt.
Professzor úr, a király elfogadta volna ezt a társadalmi átalakulást?
A király, pontosabban a helyette gondolkodó és intézkedő bécsi udvari politikusok nem fogadták el igazából ezt a társadalmi átalakulást. A jobbágy felszabadítás megvalósításának módját kifejezetten rosszallották, nagyon demokratikusnak vagy haladónak ítélték. Nem a társadalmi tartalma ellen volt kifogásuk annyira, hanem nemzetté kovácsoló hatása miatt. A földesúr és jobbágy közötti ellentétet tompító hatása idegesítette a bécsi urakat, hogy a magyar társadalom egy ilyen régi antagonisztikus ellentét felszámolásával, érdekegyesség, polgári érdekegység teremtésével összekovácsolódik. Egy nemzeti közérzület fog keletkezni ennek a talaján, és ez élteti a magyar függetlenségi törekvéseket, ez volt a legfőbb bajuk. De beleegyeztek 1848 márciusában, illetve áprilisában ennek az elfogadásába, mert a birodalom európai szénája nem állt jól, kitörtek az európai forradalmak, és az osztrák birodalmat Itáliából veszélyeztették legközvetlenebbül, és arra kellett koncentrálni. Tehát a figyelmét, energiáját mögköllött, hogy ossza a magyarországi események és egyéb európai pozíciói között. Ez az a körülmény, ami az uralkodót és Metternichet rávette arra, fogadják el a Magyarországgyűlés törvényekben megnyilatkozó átalakító programját, és szentesítsék a törvényeket, amikor kedvezőre fordul, és ez bekövetkezett már 48. júniusában, tehát amikor kedvezőre fordul, Radetzky legyőzi az itáliai forradalmi mozgalmakat, utána egyből fölelevenítik a magyar kérdést, utána egyből a következő lépés, következő feladatként a magyar függetlenséggel, a magyar átalakulással való leszámolást, illetve vele kapcsolatban valami modus vivendi keresését.
Tehát indokot így van, pontosan.
Először diplomáciai, politikai eszközökkel próbálják visszavonatni az akkor már Bécsben kicsikartnak mondott engedményeket, tehát, hogy mi kicsaltuk, mi kicsikartuk az engedményeket 48 tavaszán, és így azok nem is lehetnek tulajdonképpen annyira érvényesek, de ők a personál uniót erősítő, a personál uniót ténylegessé tevő változások visszavonására akarják kényszeríteni a magyar kormányt, nevezetesen a független minisztérium önálló pénzügyi kezelését, a pénzügyi gazdálkodását, kereskedelmét, tehát azokat az anyagi területeket, amelyeken önállóságot vívott ki, ezt vissza akarják vonatni. Na most Magyarországot megfosztani ezektől az eszközöktől gyakorlatilag egyet jelentett volna a belső ellenálló mozgalmak előtti fegyverletétellel.